Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 135. Zsoltárunk első versét énekeljük. 135. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Helyeinket. Magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, 162. számú dicséretünket énekelve, annak minden versét. 162. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik, imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. részéből, az 51. verssel kezdődő és a 60. verssel bezáródó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszú igeszakasz, ülve hallgassuk az igét. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti aképpen. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megöltétek azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködtek, és fogaikat csikorgatják ő ellene. Mivel pedig teljes volt szent lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látta Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, és mondta: ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Felkiáltván pedig nagy felszóval füleiket bedugták, és egy akarattal reá rohantak, és kiűzvén a városon kívül megkövezték. A tanúbizonyságok pedig felső ruhájukat és Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezték azért Istvánt, ki imádkozott, és ezt mondja: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdre esvén pedig nagy fennszóval kiáltott: Uram, ne tulajdonítsd nékike bűnt. És ezt mondva elaludt. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Irgalmas és szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy az Úr Jézusban föld közelbe jöttél valóságosan, test szerint is, egészen olyan közel, hogy érinthetett téged az ember. Láthatott és érinthetett. Köszönjük ezt a csodálatos közelséget. És köszönjük neked, Jézus, hogy elhoztad az égi szót, a mennyei szót ide a mi földi világunkba, a mindennapjainkba. Azért, hogy vigasztalj bennünket. Azért, hogy élő és meg nem szégyenülő reménységgel éljünk. Bármit élünk meg, és bármit látunk is magunk körül. Köszönjük, hogy elhoztad az égi szót, és azóta az a te lelked által újra és újra felhangozhat. Köszönjük, hogy általa van erőnk. Köszönjük, hogy általa van örömünk, és amikor igazán békessége van a mi lelkünknek, az is egészen tőled van. Tőlünk csak az örömtelenség és a békétlenség telik. Tőlünk csak a félelmek telnek és a szorongások. Milyen más, ha az égi szó földet ér, amikor az égi szó bennünk lakozást vehet. Dicsőítünk Jézus a Golgotai keresztért, kereszt halálodért, közbenjárásodért, bocsánatodért, azért a szeretetért, amivel szerettél, és szeretsz bennünket teljesen érdemtelenül. Jöjj ma is közel hozzánk, segíts rajtunk, senki nem ismeri a mi életünket, gondolatainkat, szívünket, lelkünket belülről. Senki, csak te egyedül, de te maradéktalanul tudsz rólunk mindent. Mint gyermekeid állunk előtted, atyánk, és kérünk, légy irgalmas hozzánk, és szólj ezen az órán a te nagy nevedért. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek 154. számú dicséretünket énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a már előbb is olvasott igeszakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. részéből, annak az 57., 58. és 59. verseit. Felkiáltván pedig nagy fennszóval füleiket bedugták, és egy akarattal reá rohantak, és kiűzvén a városon kívül megkövezték. A tanúbizonságok pedig felső ruhájukat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezték azért Istvánt, ki imádkozik, és ezt mondja, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Foglaljunk helyet. Tulajdonképpen már nem csak a közbeszédben, hanem a nagy nyilvánosság előtt is világnézettől függetlenül, felekezeti hovatartozástól függetlenül közbeszéd valójában már az, hogy az ember alapvetően jó. Egyre többször lehet ezt olvasni és hallani, ezt a kinyilatkoztatást, hogy az ember alapvetően jó, vagy valamilyen más formába. Például, hogy én hiszek az emberek jóságában. Mert az emberek alapvetően jók. Nagyon sűrűn találkozom ezzel is, hogy az ember jónak születik. Nagyon sokan mondják ezt nekem, amikor gondokról kezdünk beszélni, ne talántán erről a kínos dologról, amit bűnnek nevez a Biblia, akkor úgy oda szokták nekem mondani, mindenki jónak születik. És tulajdonképpen folytatják a gondolatot, ha a körülmények az embereket nem befolyásolnák rossz irányba, akkor az ember jó is maradna. Szóval jónak születünk, jók vagyunk. Csak a körülmények azok, amelyek időnként az emberből kikihoznak valami kis rosszacskát. De alapvetően az ember jó. Nekem szent meggyőződésem, hogy a templomba járó emberek döntő többsége még inkább így gondolkozik magáról. És általában az emberről. Általában az emberek jók. És úgy általában én is jó ember vagyok. Persze történnek olyan dolgok az életben, amelyek kifordítanak belőlem indulatokat, haragokat, esetleg csúnya szót, esetleg valami olyan cselekedetet, hát amelyre igazán nem mondhatom, hogy ez jó, de nem ez jellemez engem. Engem az jellemez, ha belenézek a tükörbe, hogy onnan egy tulajdonképpen rendes ember néz vissza, aki jó. Tele van jó szándékkal, tele van jó indulattal. Készen áll mindig arra, hogy jót cselekedjen. De az élet olyan huncut dolgokat csinál velem, hogy időnként valami más is előjön bennem, röstelkedem is miatta. De ha nagyon őszintén önmagamról beszélnem kell, akkor én is tulajdonképpen ezt az általános nézetet képviselem az emberekről és önmagamról, hogy az ember alapvetően jó, én is hiszek az emberek jóságába, és nagyon hiszem, hogy mindenki jónak születik. Ó, az a drága kis gyerek, amikor világra érkezik, csupa jóság. Csak aztán a körülötte lévő élet azt teszi mássá. Mert hát azért hozzá kell, hogy tegyük az igazság kedvéért, sok rossz ember van ezen a földön. Sajnos, és sok rossz dolog történik ezen a földön. Tudom, a körülmények, de azért mégiscsak, akárhonnan nézem, hát rossz az az ember, aki szennyezi a környezetet, tönkreteszi a levegőt, meg a vizet, meg mindenfajta vegyszereket szór szét, még az ételekbe is beleteszik, mennyi rossz ember van. Aztán azok is rosszak, akik áthágják a törvényt. És bizony nagyon sokan áthágják a törvényt. És úgy elkezdjük szépen felsorolni, hát azért az is rossz, aki lop, aki csal, aki hazudik. És bár nem mindenki úgy látja, de azért én úgy látom, hogy azért az is rossz ember, aki megcsalja a társát. És hát tulajdonképpen az is rossz, aki besározza a másikat, ha csak magába is. Most akkor hogy is vagyunk? Az ember alapvetően jó. Én hiszek az emberek jóságában. De ha úgy elkezdeném újhegyre szedni, a világ, az élet tele van rossz dolgokkal. És kik csinálják azt? Nem emberek? Most akkor az ember alapvetően jó, csak a körülményei teszik rosszá. Szóval végül is a körülmények a hibásak, amikor a jó ember megtéved és rossz lesz. Tényleg így van ez, testvérek? Mindenki jónak születik, csak a környezete miatt romlik meg, így, úgy, amúgy. Kérdezem én, van-e egy olyan ember ezen a földön, aki nem lopott még? Van-e egy olyan ember ezen a földön, aki nem hazudott még? És most sorolhatnám a bűnöket sorba, hogy van akkor? Az ember alapvetően jó, de folyamatosan bűnöket követ el. hogy fér meg ez a kettő együtt? Kedves testvérek, Isten igéje azt mondja, hogy nincsen csak egy igaz is. Egy sincs. Persze, akit Isten ígéje nem érdekel, és Isten ígéje, akinek nem mérce, az tiltakozhat ez ellen, és nyilván tiltakozik is. De akik eljöztök egy templomba, azokról feltételezhetem, hogy fontos, amit Isten mond, esetleg mérték, esetleg olyan valami, amihez odaszabhatom a magam gondolatait. És Isten ígéje azt mondja, hogy nincsen igaz egy sem. Szörnyű hallani. Egy más helyen azt mondja maga az Úr Jézus, senki nem jó, csak egyedül az Atya. Sőt, addig megy a Szentírás, hogy azt tanítja, nem hogy jó az ember, hanem rossz, még tovább megy. Nem hogy jónak születik, hanem rossznak. Kedves testvérek, ide azt írtam magamnak, puf neki. Gondolkoztam, hogy kimondjam, de most már kimondom. Hát puf neki. Már úgy is születünk. Nem, hogy jó az ember, nem, hogy jónak születik. Isten igéje nem ezt mondja rólunk. Az ősbűn, ami a Bibliában van, ezt jelenti. Nem úgy születünk, hogy alapjába véve jók vagyunk, hanem azt mondja Isten igéje, hogy alapjába véve rosszak vagyunk. Tudom, hogy nem könnyű ezt sem hallgatni, sem elfogadni. Azt is tudom, hogy tiltakozást tud ez kiváltani, még belőlünk is. Az Istent komolyan nem vevő emberekből, meg aztán igazán. Mert az az alapvető véleményünk általánosságban is, konkrétan magunkra nézve is. És érvek sokaságát fogjuk mellé tenni, hogy én alapvetően nem vagyok rossz ember. Sőt, jó ember vagyok, nem rossz. Kedves testvérek, most mondok valamit, olyan mondatot, amit nagyon szeretném, hogy elvinnétek és gondolkoznátok rajta, csak érintgetni fogom, de nagyon komoly, mély, tovább gondolásra való mondat, amelyik így hangzik, hogy az ember jóságába vetett hitből, az ember jóságába vetett hitéből sok baj, sőt, tragédia született és születik. Mi a tények ellenére ragaszkodunk ahhoz, hogy jók vagyunk, és úgy általában jók az emberek, de az előbb elkezdtem sorolni. És az egész istentiszteleten folyamatosan mondhatnám a rosszakat, amik ebben a világban történnek. Hogy az emberiség nagyobb fele éhezik, jó dolog? Hogy nincs olyan pillanat, hogy ember embert ne ölne. Minden pillanatban ölünk. Jó dolog? Hogy teli vagyunk házassági tragédiákkal, és előtte poklot csinálunk az otthonunkból, meg a gyerekeink életéből. Jók vagyunk. Hogy az eszünk örökké azon jár, hogy szerezzek magamnak többet, hogy igázzam le a másikat, hogy vezessem félre. Már ahogy szembe jövünk egymással, és mosolygunk, miközben utálom. Tényleg jók vagyunk. Értsétek meg, annyi tragédia származik ebből a tévhitből. Annyi baj forrása.
annyi mindent tönkre teszünk, testvérek, majd még egyszer elmondom, mert Isten ígéje a bűnre, a rossz gyökerére azt mondja, hogy méreg. És aki azt vallja magáról, hogy benne nincs ez a méreg, ez a halálos méreg, ez az őt pusztító, másikat pusztító méreg, amit bűnnek mond a Biblia, az belepusztul végül. Aki abba az illúzióba él és élteti magát, hogy én jó vagyok, miközben ott van benne a halálos méreg, mindent tönkre tesz maga körül. És mindenkit. Isten mentsen a jó emberektől. Isten mentsen. Mert nincs egy igaz is. Egy sem, mondja az Úr. Jaj, de a körülmények. Csak a körülmények. Azért hazudtam, mert megijedtem. Ha nem ijedtem volna meg, én nem hazudnék. Nem vagyok egy hazudós ember, de abban a pillanatban megijedtem, hogy mi lesz ebből, ezért inkább hazudtam. Azért nyúltam hozzá, ahhoz a valamihez, mert megkívántam. A körülmények. Testvérek, ez nem bibliai szemlélet, hanem hamis szemlélet, hogy az ember jó. Hamis szemlélet. És borzalmas következményei vannak. A legvége az elkárhozás. Ez a legvége. Az elkárhozás. Tudom, nem szeretik hallani ezt az emberek. Az meg egyenesen dühöt vált ki, haragot és indulatokat, ha az embert valaki figyelmezteti a hibájára. Ha valakit tetten érnek, hogy valamibe vétkezett, vagy hibás volt, egyáltalán nem az a természetes, hogy belátja, bevallja, megbánja, hanem magyarázkodni kezd. Televízió teli van ilyen kibeszélős fórumokkal, az egyik oldalon ül az egyik, a másikon a másik, középen a riporter. Kérem, azt mondja ő, hogy maga lopott. És tényleg lopott. Most jön ő. Nagyon rosszul tetszik megközelíteni a kérdést. Szó sincs lopásról. És jön a magyarázkodás. Maga azt ígérte, és nem azt teljesítette. Rosszul tetszett érteni a szavaimat. Én nem hazudtam, egyszerűen félre tetszett érteni engem. Nagyon tudunk haragudni arra, aki néven nevezi a vétkünket, a bűnünket. Nem szeretünk hallani róla. Dühösek vagyunk, és haragszunk arra ki. Azt mondja nekünk, hogy te nézd, ezt elrontottad. Dehogy rontottam el? Ezt nem így kellett volna csinálni, de bizony így kellett csinálni. És aztán megharagszunk arra, aki nekünk kimondott valamit. Ezzel szóba se állok többet. Megvádolt! Holott belül én is érzem, hogy úgy igaz. Ez a fajta reagálás, viselkedés arról beszél, hogy én jó vagyok, csak te nem ismersz engem. De te rossz vagy, ha ezt mondod rólam, mert én bizony ismerlek téged. Amit mi hibának nevezünk, testvérek, azt a Biblia bűnnek mondja.
és hozzá kapcsolódunk a fölolvasott történethez. István vértanú története erről szól, amiről eddig beszéltem. Hiszen amikor kimondta a zsidóknak, hogy Jézust megöltétek, és ez tény, vére rajtunk, mondták, és a fiainkon. Amikor István ezt kimondta, ezt olvastuk, haragra gerjedtek, és csikorgatni kezdték a fogaikat, és elhatározták, hogy megölik, és meg is ölték. Azóta is így lehet reagálni a bűnre, meg arra, aki kimondja a bűnömet. Csikorgatom a fogamat, és a magam módján meg is ölöm. De vajon, ha ezt teszem, de vajon, ha letagadom a bűnömet, megoldottam? El van intézve azzal, hogyha letagadom a bűnömet, hogy nincs? Elintéztem? Nem, ebből testvérek, az következik, hogy utána letagadom a többit is. És bármilyen furcsa, aki elkezdi letagadni a vétkeit, tönkre teszi az egész életét. Tönkre teszi. Csak annak gyógyul meg az élete, aki nem megöli azokat, mint Istvánnal tették, aki a vétkemre mutat, hanem egyszer megállok vele az Úr előtt. Aki letagadja a vétkét, az sorba le fogja tagadni mindet, és belepusztul. Mert ott marad benne minden bűne, gyilkos mérge, és a bűn zsoldja, a halál, mondja Isten igéje. Értitek, miért félelmetes dolog ez, hogy jó ember vagyok? Meg hogy jók vagyunk? Meg hiszek az emberi jóságban? És nem hiszek a bűnben, annak valóságába. Csak a körülmények. Minden letagadott, de megőrzött bűnöm belülről fertőz, éget és felemészt. Halálos kor. Nem a H1N1, a bűn a halálos kor. És mi mégis így gondolkozunk, jó ember vagyok. Alapvetően én egy jó ember vagyok. De nem csak azt mondja nekünk Isten igéje ezzel szembe, hogy bűnösnek születünk és bűnösök vagyunk, és hogy ne haragudjunk azokra, akik konkrét bűnökre felhívják a figyelmet, hanem mond Isten igéje még valami többet, sajnos még valami nehezebbet is. Eddig se volt könnyű ezt hallgatni, pedig mond még valami nehezebbet is. Azt, amikor István vértanú kimondja, megöltétek a názáreti Jézust. Ez a még súlyosabb. Azt jelenti ez, testvérek, hogy Isten nekünk mondja ma itt, mindannyiunknak, a prédikátornak és az ige hallgatóinak. Ti nem úgy általában vagytok bűnösök csupán, úgy is igaz, hanem megöltétek a názáreti Krisztus Jézust. részesek és tettes társak vagyunk a golgotai halálban. És ez így van. Tudom, ezt aztán még nehezebb elfogadni. Segítsen ezt elfogadni Tóth Árpádnak a Tetemre hívás című verse. A tetemre hívás az volt, amikor valakit megöltek, és nem találták meg a gyilkost. Az volt a tetemre hívás, hogy amikor fölravatolozták a megöltet, és meghívtak mindenkit a gyász alkalmára, azt mondták, hogy ha az ölt seb alvat vére helyett kibudjan a vér, akkor ott van a gyilkos. És ez akkor budjan ki, amikor a gyilkos odaáll a megölt mellé. Ez volt a tetemre hívás. És most hallgassuk ennek a zseninek a versét. Olykor a bíbor alkonyatban elnehezedik a szívem, felnézek a nagy, csuda égre, és látást látok, úgy hiszem. Boldogtalan fantáziámnak úgy rémlik a felhők felett, azért a csönd, meghalt az Isten, és ravatarra tétetett. Fejénél roppant aranylángok, Antares s Orion ragyog, körüle térdre rogyva sírnak az árván maradt angyalok. Valaki megölte az Istent, és fekszik némán és hanyatt, s reszketve a gazdátlan űrnek lakói hozzá bolyonganak. Jönnek a sárga holdlakók és a mars bölcs óriásai, Szaturnusz népek hat szívükkel, s Vénusz szirom leányai, és olykor egy-egy ember lélek, a gennyes földnek hírnöke jön, és láttára szerte rezzen a gyászolók kövült köve. Ilyenkor egy nagy csöpp Isten vér az alvat sebből fölfakad, legördül lassan, s átzuhogja a végtelen világokat. Egy nagy csöpp bús, meleg Isten vér, s a földön bíbor alkonyat, gyúl tőle sötét hegyek közt, s én felemelem arcomat, és úgy érzem-e fájó arcnak nem lehet többé mosolya. Mert ember vagyok én is, az Isten véres gyilkosa. Ezért kövezték meg 2000 évvel ezelőtt Istvánt. Ezért. Mert éppen ezt nem tudták elviselni. Én vagyok a gyilkosa. Fölmerülhet persze a gondolat, hogy Isten miért engedte, hogy Istvánját megöljék. Ezt a nagyszerűt. Kedves testvérek, mert Isten nem ígért egyikünknek sem egészséget, nem ígért sikereket, nem ígért könnyű hajózást, Isten soha nem csapott be, de ígért örök életet és üdvösséget, ezért a Jézusért. István úgy halt meg, hogy ezt kérte, Uram, vedd magadhoz az én lelkemet. Nem tudjuk, mikor megyünk el. Ezt az imát minden nap el kéne mondanunk. Hogyha jön a vég óra, Uram, vedd magadhoz az én lelkemet. És azzal fejeződött be a történet, és mi is ezzel fejezzük be, hogy áltott akkor egy fiatal ember, aki végignézte István megkövezését. Úgy hívták Saul. Ő nem dobott követ. Ő őrizte a kövezők felső köpenyét, mert azok bizony nekivetkőztek. A köpeny zavarta volna őket. A köpenyben nem jó mozogni. A köpenyben nem lehet azt a követ úgy odavágni, hogy belepusztuljon az, akire dobom. És Saul őrizte a köpenyeket. És teljesen egyetértett azzal, ami ott történt. Annyira, hogy aztán később ő maga indult a keresztényeket összeszedni és elpusztítani. És ebből a Saulból mégis Pál lett. A kereszténység egész történelme ez, hogy Krisztus gyűlölőkből, Saulokból Pálok születnek. Én is Saulként kezdtem. És mindnyájan úgy kezdjük. Nem úgy, hogy jók vagyunk. Saulok vagyunk. Akik egyetértünk azzal, ha az Istvánokat megkövezik. Mert István arról beszélt, hogy megöltétek Jézust. Részesek vagytok a halálában. A világ legnagyobb csodája, amikor valaki Saulból Pál lesz. Amikor elindul gyilkos indulattal, és megérkezik, mint annak, akit ölne a hithű tanítványaként. És aztán már őt ölik. Befejezem azzal, hogy nagyon nehéz elfogadni, amit Isten rólunk mond, pedig igaz. Az élet bennünk és körülöttünk akkor változik, ha nem öljük meg azt, aki kimondja rólunk is az igazat, ha magunkba se öljük meg azt, amit Isten kimond rólunk, ha nem dugjuk be a fülünket, és rontunk rá Isten igaz beszédére, hanem egyszer letérdelünk Jézus elé, és azt mondjuk, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Itt vagyok. Mert akkor újra igaz lesz a damaszkuszi út, hogy Saulból Pál lesz, aki mint jó Saul kergette Isten gyermekeit, hogy majd földi élete végén Pálként azt mondja, Uram, a bűnösök között az első én vagyok. A gyilkos jó Saulból, hogy lesz az önmagát megismerő, térdelő Pál? Uram, a bűnösök között az első, én vagyok. De te megbocsátottál, felemeltél, és nekem új életet adtál. Jöjjetek ezért, imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy hagytad magad megfogni, megkorbácsolni, kigúnyolni. Hadd lássa az ember azt is, hogy milyen vagy te, meg hogy ő maga milyen. Minden kín, ami téged ért, és minden ütés, ami téged ért, úgy van, ahogy énekben imádkozva valljuk, magam hoztam reád. Igen, én hoztam reád. Az én bűneim hozták reád. Ezért, Uram, nem kívánom a bűneimet magyarázni, de örömmel látom, hogy ott van a kereszt alatt. És te magadra vetted, és átokká lettél érettünk. Hogy a magunk átkaival ne kelljen tovább élnünk. Kész vagy a bűneinket átvenni, hogy ne kelljen a bűneinkkel, akár mi csinálva, magyarázva, szépítgetve, tovább élni. Mert belepusztulunk. Mert minden megízetlenül körülöttünk. Minden szépség eltűnik körülöttünk. Minden öröm és békesség elfogy körülöttünk. Amíg a mérget őrizzük, szépítjük, igazoljuk. Pedig az halált hordoz. Köszönjük, Jézus, hogy látjuk ezt a halált, de az a te halálod. Szeretnénk nagyon tudatosan oda tenni a mi vétkeinket. Fogadd el őket, Urunk. Bűnbánó szívünk kész odadni mindent neked. Légy irgalmas és tégy szabaddá. Tégy igazán a te szolgáddá. Követőddé mindannyiunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 6:30 a felnőtt fiatalok közösségi alkalma van. Kedden 10:00 az asszony biblia óra, szerdán 7:00 énekkari próba, csütörtök délelőtt 10:00 gyülekezeti istentisztelet, csütörtökön este 6:00 a kisebbik ifjúsági közösség, pénteken a felnőtt nagyobbik ifjúsági közösség biblia óráját tartjuk. Vasárnaponként istentiszteletünk van, ugyanebben az időben 10:00 gyermek istentiszteletet is tartunk, és a gyakorlat szerint fél 12-től kóruspróba van, ez ma nem lesz, tekintettel arra, amit most hirdetek. Ma délután 3:00 lesz Ráczkevén Kálmán Béla testvérünk, lelkipásztor társamnak a beiktatása új szolgálati helyére, és ezen az új szolgálati helyen való beiktatáson részt vesz az énekkarunk is, és szolgál ott is. Tehát ma délután 3:00 lesz Kálmán Béla testvérünk beiktatása a ráczkevei református templomban, az új szolgálati helyén. Az iratterjesztő Vera kéri, hogy a hirdetésekbe elmondjam, most tehát mondom, a biblia olvasó kalauzok megérkeztek, a naptár, a következő évi naptár is megérkezett, és kaptunk egy Szentírás Szövetség kiadványaként egy lélek frissítő nevű bibliaolvasó vezérfonal nőknek. Ez egy minta. Lehet, hogy nekünk férfiaknak már nem kell olvasni a Bibliát, de nőknek ez egyértelmű, hogy kell. Úgyhogy azt gondolom, hogy akit ez érdekel, az a teljes istentisztelet után az iratterjesztésbe ezt az egy darab érkezett mintát tekintse meg, talán férfiak is bemehetnek. Kedves testvérek, ebbe az esztendőbe is meghirdette egyházunk a Nyilas Misi akciót. Advent harmadik vasárnapján a gyülekezet nagy ifjúsági közössége az Albert Schweitzer otthonba fog szolgálni. Ez az Albert Schweitzer otthon többek közt egy ilyen ajándék, cipős, doboz, átvevő hely. Tehát, aki ebbe az akcióba részt kíván venni, az úgy készíts el és hozza el ide az ecélre szánt adományát, hogy advent harmadik vasárnapján ig érjen ide, ez december 13, érjen addig ide, hogy vasárnap délőtt a fiatalok el tudják vinni azt a Schweitzer otthonba, ahol egy ilyen központi gyűjtőhely van. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. 295. számú dicséretünk első versét, majd a himnuszt énekeljük el. 295. számú dicséretünk így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Thank you.